Csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, valóban áldunk és magasztalunk téged ezért az újabb napért is. Áldunk és magasztalunk azért, amire készülhetünk. Köszönjük, hogy rácsodálkozhatunk hatalmadra, szeretetedre, ígéden keresztül is, de most kint a természetben is majd. Köszönjük, hogy gondviselő szereteteddel körülveszel, hogy táplálsz bennünket, és kérünk téged, hogy áld meg most ezt az együttlétünket is, és te légy őriző pásztorunk a kiránduláson is. Engedd meg kegyelmedből, hogy épségben hazaérkezhessen majd mindenki, és este is szívből jövően magasztalhassunk téged. Ámen. Mivel most egy kicsit sietni kell, ezért megpróbálom vázlatpontokba szedve elmondani mindazt, amit a mai témánkkal kapcsolatban szeretnék, ez pedig a tisztelet. És azért is bocsátom ezt így előre, mert így kicsit lehet, hogy úgy tűnik majd, hogy nem mindig szép kerek egész lesz az, ami elhangzik, tehát úgy a mondani való a teljes egységében, de én remélem, hogy majd a csoportos beszélgetéseken azért az Isten szent lelke segítségével sikerül majd kikerekíteni ezt. A tisztelet tehát a mai témánk. Ezzel kapcsolatban mindenek előtt szeretném azt elmondani, hogy ha a Szentírást figyeljük, akkor azt látjuk, hogy a tisztelet az fölmerül legelső sorban Istennel kapcsolatban. Akit szeretünk, akit tisztelünk, illetve hát erre buzdít bennünket a Szentírás. De hogyha tovább megyünk, akkor látjuk azt, hogy az embertársainkkal való kapcsolatainknak is nagyon fontos része a tisztelet. Tehát arra is felszólít Isten igéje bennünket, hogy egymást is tiszteljük. Ha gondolunk a 10 parancsolatra, akkor ott a gyermekekhez hangzik ez a felszólítást, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Aztán, hogyha nézzük a Újszövetségben található házi rendeket, vagyis amikor a családról van szó, mint kisebb egységről és a családon belüli szerepekről, illetve a családon belüli viszonyokról, ott is találkozunk újra a tisztelettel, például a feleségeknek ez egy különleges lehetősége, meg feladata is, hogy tiszteljék a férjüket. Ugyanakkor magunk körül pedig azt látjuk, hogy mintha egyre jobban hiányozna ez is, és egyre kevésbé tudunk így viszonyulni egymáshoz, hogy tiszteljük igazán és becsüljük igazán egymást. Ha megnézzük az Ószövetségben azt a szót, amelyet mi úgy fordítunk magyarra, hogy tisztelet, akkor azt látjuk, hogy ennek igazából a gyöke, tehát amiből ered a tisztelni szó, az súlyt jelent. Vagyis tulajdonképpen azt tisztelem, aminek, akinek súlya van előttem. Úgy is mondhatnánk ezt másképpen, hogy komolyan veszem. Tehát, hogy tisztelni azt is jelenti, hogy komolyan veszem. Komolyan veszem őt úgy, ahogy van. Komolyan veszem akkor is, hogyha talán éppen a gyengeségeivel kell szembesülnem, és komolyan veszem őt minden élethelyzetben. A tisztelet kifejezésével, illetve először a tartalmával kapcsolatban szeretnék még megint csak pontokba foglalva elmondani néhány dolgot. A tiszteletben benne van az is, hogy elfogadom a másikat. Ez már a szeretettel kapcsolatban is felmerült, de a tiszteletnek is mindenképpen része az, hogy elfogadom őt, és nem várom igazából el azt a másiktól, hogy olyan legyen, amilyennek én szeretném látni. Sokkal inkább a tisztelet az valami olyasmit jelent, hogy úgy nézek rá, hogy megpróbálom segíteni abban, hogy olyanná válhasson, amilyennek Isten elgondolta őt, és amilyennek Isten szeretné látni őt. Tehát itt megint valahol az elvárások is szóba kerülnek, hogy nem a saját elvárásaim majd helyezem előtérbe, hanem tényleg abban szeretném segíteni, hogy Istennek tetsző életet élhessen. Emberi vonatkozásban, kapcsolatainkban tehát a tiszteletnek ez is tartalma, hogyha az Istenhez való viszonyunkat nézzük, ott pedig az elfogadás, az mindenképpen az engedelmességben nyilvánulhat meg. Tehát, hogy tényleg komolyan veszem az ő szavát, akaratát, elfogadom azt, és cselekszem is azt, tehát azt szerint élek. A következő, ami a tiszteletnek még mindenképpen eleme, az az elismerés. Tehát észreveszem egyáltalán a másik embernek a jó tulajdonságait, hogy ki is ő valójában, és ezt felismerve adott esetben meg is fogalmazom, ki is nyilvánítom, tehát elismerem az ő pozitív tulajdonságait, eredményeit, és lehetne tovább sorolni, hogy mit. Ez tehát az emberekkel kapcsolatban, Istennel kapcsolatban az elismerés, a hálaadás. Amikor köszönetet mondok Istennek a tetteiért. Tehát amikor felsorolom adott esetben mindazt, amit észrevettem, éppen, hogy milyen csodálatosan munkálkodott az életemben vagy körülöttem, és ezekért hálát adok. A következő, ami még a tisztelet tartalmában mindenképpen benne van, az a csodálat. Ez az előzőknél picit több, talán, hogyha az emberi kapcsolatainkra gondolunk, akkor olyasmi, hogy én nem lennék még fele annyira sem képes, mint amire te képes vagy, mondjuk. Valahogy így jelenhet meg. Istennel kapcsolatban pedig ez az imádat, a dicsőítés, a magasztalás. Amikor már nem csak megköszönök bizonyos tetteket neki, hanem egyáltalán őt magát. Azért, aki ő, amilyen ő, azért dicsőítem és magasztalom őt. Tehát akkor, amint láttuk a tisztelet tartalmához, illetve tartalmában, benne van az elfogadás, az elismerés és a csodálat. A következő egység, amiről szeretnék beszélni itt még, az a tiszteletnek a kifejezése, tehát hogy hogyan juttathatjuk kifejezésre. Természetesen csak néhány módját említem itt meg. Az első ilyen, hogy elismerően beszélünk egymásról, társaságban, közösségben, hogy jó dolgokat mondunk a másikról a nyilvánosság előtt. Sokszor talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy ennek inkább az ellentétét szoktuk gyakorolni, vagy arra valahogy jobban rááll a nyelvünk. Jó lenne megtanulni ezt is, hogy tudjunk elismerően beszélni egymásról. A következő a tisztelet kifejezésében, hogyha kikérjük a tanácsát, a véleményét bennünket érintő dolgokban, hogy ő mit gondol arról, ami éppen bennünket foglalkoztat. Tehát, hogyha ezzel is érzékeltetjük azt, hogy komolyan veszük őt, komolyan veszük a gondolatait, az állásfoglalását. Aztán a harmadik kifejezési mód, hogy őszintén törődünk az érdekeivel és a jólétével. Ezt is meg lehet érezni. Azt gondolom, már mindnyájan tapasztaltuk, hogy a másik csak úgy felületesen, felszínesen érdeklődik-e a mi dolgaink iránt, vagy pedig valóban szeretetből és segítésre készen. És a negyedik, amit még megemlítenék, hogy tulajdonképpen a tiszteletünket is kifejezhetjük ajándékokkal is. Tehát amikor egy bizonyos tárgynak az átnyújtásával nyilvánítjuk ezt ki. Azután a következő egysége a tiszteletről szóló témánknak amit még így megint csak vázlatosan áttekintenénk, az pedig, hogy milyen módon rombolhatjuk a tiszteletet. Tehát olyan viselkedésmódokat említek most először, amelyek megnehezítik, hogy bennünket tisztelhessenek. Ezek közül az első az ismétlődő kudarcok, vagy az alkalmatlanság, és itt mindenképpen hozzá kell ehhez tennem azt, hogy nyilván nem arról van szó itt, hogyha egyáltalán kudarcok érnek bennünket, akkor már nem lehet tisztelni minket, hanem sokkal inkább arról van szó, hogyha mondjuk én valamiről azt mondom egy bizonyos területről, hogy én ehhez értek, vagy én ezt ismerem, és aztán közben kiderül az, hogy mégsem. Tehát, hogyha valamiről én előtte kinyilvánítom, hogy én tájékozott vagyok afelől, hogy bennem bízhatnak azzal kapcsolatban, és akkor közben kiderül, hogy mégsem. Mert hogyha valami olyan területben, vagy területen vallok kudarcot, amiről én előtte nem mondtam azt, hogy ebben számíthatnak rám, nyilván az egészen másképpen sül el aztán, tehát ott nem is várhatják el a körülöttem lévők, hogy akkor valóban segíteni tudok nekik, vagy tudok valamit nyújtani. Nyilván ehhez szükséges az önismeret is. Tehát, hogy valamennyire tisztában legyek azzal, hogy én mire vagyok képes. Mi az, amiben tényleg jártas vagyok. Vagy ahol egyáltalán érdemes nekem megszólalni, állást foglalni. A következő olyan magatartásforma, amely a tiszteletet rombolja, a felelőtlenség. Nagyon sok példáját láthatjuk sajnos ennek magunk körül a világban, egyre többet. Ez azt jelenti, amikor csak önző módon a saját érdekeimet, a saját magam javát veszem figyelembe, és nem gondolok arra, hogy annak, amit cselekszem, vagy amit mondok, annak milyen következménye lesz. Adott esetben a körülöttem élők életére nézve. Amikor nem vállalom a felelősséget, tehát a tetteim miatt oly módon sem, tehát hogy úgy mutatkozik meg, hogy nem vállalom a felelősséget, hogy valaki más kezdett el a hibámért vádolni, hibáztatni. Aztán a harmadik tiszteletet romboló magatartásforma az önzés. Ehhez nem szeretnék túl sokat hozzátenni. Azt gondolom, hogy akiről ezt tapasztaljuk, az tényleg elég nehéz tisztelni. És a negyedik, amit szeretnék még megemlíteni, az a kicsinyesség. Tehát amikor valaki a jelentéktelen dolgokat is aránytalanul felfújja. Mondjuk reggel a férj azért is cirkuszt rendez, hogyha az a tojás, amit kapott reggelire, az nem éppen olyan állagú, vagy nem tudom milyen, mint amit ő szeretne. De hát nagyon sok példát lehetne erre mondani. Tehát a kicsinyesség, tehát akinél ilyen csökönyös kicsinyességet figyelhetünk meg, azt megint csak elég nehéz tisztelni. A következő egység, amiről még szeretnék beszélni, az pedig, amikor a másik emberrel szembeni tiszteletlenség nyilvánul meg, tehát olyan magatartásmódok, amelyektől jó lenne óvakodni. Ezek közül az első, amelyet szeretnék itt említeni, amikor valakit egy cél érdekében kihasználnak, ahelyett, hogy ő maga számítana. Ez is ismerős, azt gondolom. Sokféle módon lehet ezt manipulálással, pszichikai, lelki ráhatással, az akaraterünkkel, különböző furfangos módszerekkel. És amikor a másik ember maga, tehát ő maga a személy nem számít, csak az, hogy a célomat elérhessem. A következő ilyen magatartás fajta a kritizálás, korholás, a hibák keresése. Ezután lehet, hogy tennénk szívesen egy kérdőjelet, hogy ez miért tartozik ide, főleg, hogyha eszünkbe jut az, hogy de hát a Szentírásban is van arról szó, hogy intsük egymást, csak a kettő között azért van különbség. Tehát van különbség, mert ott az intésnél arról van szó, hogy először is én magam olyan viszonyban vagyok Istennel, hogy ő újra meg újra megvizsgálhat engem, tehát megmutathatja mindazt, ami az én életemben nincs a helyén, és a másik pedig, hogy az intés az mindig a másik embernek a javát tartja szem előtt, és szeretettel történik. Ez az igazságot szeretetben, ahogyan mondja az egyik ige. A kritizálás, korholás, a hibák keresése, az pedig nagyon sokszor közöttünk szeretetlenül történik, indulatból történik, és ezekkel nem segítünk igazából. Ráadásul, aki így él, hogy folyton kritizál, korhol, azt tisztelni is elég nehéz. A következő magatartásforma, amikor valakire az jellemző, hogy szereti zavarba hozni az embertársát, amikor talán gúnyos módon nyilatkozik róla. És ez előfordulhat még házastársak között is, amikor úgy mond a társáról véleményt, hogy amögött tényleg ott van a gúny, vagy valami fajta olyan mellékzönge, ami a társ számára aztán úgy csapódik le, hogy a lelkében csak fájdalom támadhat. Tehát jó lenne, hogyha erre is vigyáznánk, és még a tréfáinkkal is, mert ugye lehet egymást megtréfálni, de jó lenne, hogyha előtt azért mindig végig gondolnánk, hogy vajon nem okozunk-e fájdalmat, vajon az a másik azt hogy fogja majd föl. És az utolsó magatartásforma, amitől megint jó lenne óvakodni, ez a másiknak a mellőzése, figyelmen kívül hagyása. Tehát amikor valakinek azt kell megtapasztalnia, hogy ugyan én ott vagyok egy közösségben, de mintha ott sem lennék, én mondok valamit, elmondom a véleményemet, de mintha el sem mondtam volna, mert még csak nem is reagálnak rá. Hiszen azt tudjuk, hogy nem tudunk egyetérteni mindenfajta véleménnyel, de legalább akkor valamilyen módon reagáljunk rá, vagy mondjuk rá valamit, mert máskülönben az a másik azt érezheti, hogy én itt semmit sem számítok. Ez volt tehát az az utolsó magatartás forma, amely jó lenne, hogyha nem lenne ránk jellemző, és én így kívánom azt, hogy tényleg a csoportos beszélgetésekben is majd ezeken elgondolkozva hadd tudjuk egymást sokkal jobban tisztelni itt is, családban is, mindenfajta közösségben, gyülekezetben is. Köszönöm szépen! És akkor egy éneket még énekeljünk a végén.